testvéreim, a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom az igét, a 20. fejezetet olvasom a 9. verstől kezdve. Azután ezt a példázatot kezdte mondani Jézus a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre elment idegenbe. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlőgazdája, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor ezt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között, ez az örökös, öljük meg őt, hogy milyen legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Kedves testvéreim, ma délben találkoztam egy régi kedves barátommal, nagyon megörült a találkozásnak, azt mondta, hogy soha jobbkor segítsek rajta. Kérdeztem, hogy miben segíthetnék. Azt mondja, hogy felkérték egy nagy budapesti gyülekezetben, hogy karácsony másodnapján prédikáljon, és tanástalan, hogy miről prédikáljon, adjak neki tanácsot. Mondom neki, tehát beszélj a szőlőmunkásokról. Szőlőmunkásokról karácsonykor? Hát ő ismeri a Bibliát, hát mit lehet erről karácsonykor beszélni? Mondom, te egy nagyszerű karácsonyi ige ez. Beszélj arról, hogy talán. Beszélj a talánról. Hallottátok az igében. Talán, ha majd a fiamat elküldöm, őt meg fogják becsülni. És láttam, hogy lassan leesik a tantusznál. Azt mondta, hogy te tényleg ebben van fantázia. Azt mondta, na gyere csak beszéljük meg, mi legyen az első, második, harmadik tétel. Mondtam, ne hagyjad a tételeket, itt nem kell tételeket felállítani, ezt magát, ezt a történetet mondd el, és éleszd ki az ige hirdetést erre a szóra, hogy talán. A történetet nem kell nagyon részletezni. Palesztinai viszonyokra érvényes a történet, ott is kialakult már egy bizonyos nagybirtokos rendszer, és pedig olyan rendszer is, hogy maga a tulajdonos valahol a római impériumban él valamelyik országban, esetleg magában Rómában, de azért odahaza földbirtokokat, szőlőt vásárolt, és kiadta a munkásoknak. Hát ez a történet, ez, hogy úgy mondjam, mesterkélt, mert inkább a meglévő valóságot vetítették bele egy történetbe, semmint egy történetből olvasnak ki igazságot. A meglévő valóság a zsidó nép történelme, és benne Jézus története. A zsidó nép történelme az, hogy Isten szőlőt plantált, munkásokat küldött a szőlőskertbe, rájuk bízta a szőlőskertet, aztán időnként küldötteket küldött, hogy el ne felejtkezzetek róla, hogy én vagyok a gazda. Dolgozzatok, tiétek gyakorlatilag a szőlő, de ami nekem jár, azt adjátok meg nekem. Ez a zsidó nép történelme, hogy Isten küldötteket küldött az ő szőlőjébe, Izraelbe, és a küldöttek, a próféták, mert kétségtelenül őróluk van szó, a próféták mentek és bejelentették Isten igényét a népre, hogy el ne felejtkezzék róla, hogy azért van gazdája ennek a szőlőskertnek. És a próféták sorsa az volt, hogy meggyalázták őket, megverték őket, megölték őket. És a történet szerint egy ilyen kritikus pillanatban, amikor már háromszor is egyre jobban meggyalázták a küldötteket, akkor magában töpreng a gazda, hogy mit lehetne még tenni. És akkor jön ez a gondolata, hogy elküldöm az én fiamat. Talán őt megbecsülik. És elküldi az ő fiát, és ugyanaz a sorsa, mint előtte már olyan sok prófétának, megragadják, kivetik a szőlőt kívül, és megölik. Mit tesz a gazda ebben a helyzetben? Elveszi tőlük a szőlőt, és odaadja másnak. Azt hiszem, ebből a rövid elbeszélésből tényleg végigfuthatjuk sok évszázadnak a történelmét, a zsidó népnek a történelmét, benne van a Krisztus történet, és benne van Karácsony. Elküldöm az én fiamat. Talán őt meg fogják becsülni. És nagyon jól beszélgettünk aztán ezzel a barátommal, látszott, hogy egyre jobban megerjed ő is ebbe a történetbe, és megerjed ebbe a talánba, hogy talán tényleg megbecsülik. És aztán már ő mondotta, hogy arról fog beszélni, hogy eljött, és nem becsülte meg őt a nép. Nem becsülték meg a főpapok. Nem becsülték meg az írástudók. Végső soron nem becsülte meg a saját apostoli köre sem, mert az is cserbe hagyta a kritikus pillanatban. Nem becsülte meg, pedig van mit megbecsülni ebben a Isten fiában. Na mondom, látszott az, hogy megindultak ő benne is a kerekek, és ez ugye engem is magával sodort, és újra átmelegedett bennem ez az íge, hogy talán. Úgy tűnik, mintha eldőlt volna ez a talán kérdés, tehát elküldte Isten az ő fiát azzal, hogy talán megbecsülik, és hát kiderült, hogy nem becsülték meg, kivetették, keresztre szögezték. Na de ezzel nem fejeződött be a Krisztus történet, ezzel még nem született meg a végérvényes felelet a talánra, mert az én hitbeli meggyőződésem szerint hogy megölték a fiút, Jézus Krisztust a kereszten, erre Isten folytatta az ő viszonyulását ehhez a néphez. A legközelebbi akciója Istennek Pünkösd volt, amikor újra fölkínálta a fiút, most már az ige hirdetésben, a Szentlélek hatalmában, abban az új létformában, ahogyan Jézus Krisztus most él, most már nem emberi testben, még csak nem is a föltámadott testben, amellyel itt-ott megjelent a tanítványok körében, húsvét után még egy-két hétig, néhány hétig, most már nem ebben a formában, de igazából pünköskor megint Krisztust kínálta föl a népnek. A pünkösdi prédikáció nem a Szentlélekről szólt, hanem Krisztusról szólt. Nem a Szent Lelket kínálta a jeruzsálemi piacon összefutott népnek, hanem Jézus Krisztust elmondta ott Péter a Krisztus történetet. Még egyszer, úgyhogy megkeseredett a szívük, hogy tényleg, hát mit cselekedtünk. Na tehát a lényeg az, testvéreim, hogy nagy péntek után is az Isten kínálja az ő fiát, és a mai napig is kínálja az ő fiát, most karácsonykor megint ajánlatot tesz az Isten, hogy talán megbecsülik a fiút, és nem dőlt el a kérdés, hogy ezen a karácsonyon megbecsülik-e, nem becsülik-e meg. De nem is az a lényeges esély, hogy mint olyan a magyar nép, mint olyan a keresztjén 100 milliók méltóképpen ünnepelik-e karácsony, megbecsülik-e a fiút. Nem ez a döntő, hanem ez végső soron egyénenként mindegyikünkre áll. Ez az el nem döntött kérdés, hogy talán megbecsülik, talán nem. És aki most ide jött, az, hogy úgy mondjam, belepottyant az Isten tenyerébe, és az Isten megsimogatja a lelkünket, hogy karácsony jön, karácsony, örüljünk neki, de fölteszem nektek is, az Úristen mondja ezt a kérdést, hogy megbecsülitek ti az én fiamat? És Istennek a szívében ott van a talán. Na hát itt nagyon mélyreható teológiai vitákat lehetne aztán folytatni, hogy van-e az Isten szívében ilyen, hogy talán. Mert végül is a talán a bizonytalanságnak a kifejezése. Talán így lesz, talán úgy lesz. Hát az Isten bizonytalan. Van az Istenben bizonytalanság? Nem úgy van-e, hogy ő minden tudó, minden ható, minden. Hát ő benne nem lehet az, hogy talán. Hát testvéreim, egy kicsit persze antropomorfnak tűnik, ugye ezt az idegen szót ismerjük, sokan emberformájúnak tűnik a probléma. Milyen Isten az, aki bizonytalan? Én pedig azt mondom, hogy tényleg bizonytalan az Isten. Tényleg, az Isten annyira becsül téged, meg minket, meg az egész emberiséget, annyira becsül, hogy ő komolyan veszi a dolgot, hogy vagy megbecsülik, vagy nem becsülik meg. Lehetőséget, szabadságot ad az Isten az embernek arra, hogy megbecsülje, vagy megvesse az ő küldöttét, az ő fiát, Jézus Krisztus. Tehát nyitott a kérdés, most hagyjuk az emberiséget, meg hagyjuk a kereszténységet, a világ egyéb részeit, most egyen-egyen ki álljon lélekben Isten elé, hogy Uram, hát jön karácsony, de nem is ez a piros betűs nap a lényeg. Ez egy kicsit emlékeztet magára az ügyre, hogy jött közé valaki, mint Istennek a küldötte, és emlékeztetett minket arra, hogy vigyázat azért, mégse a miénk az egész világ, mert van gazdája ennek a nagy szőlős kertnek. Tehát mondod, a piros betűs ünnepnap karácsony, ez csak emlékeztető a lényegre. A lényeg pedig az, hogy Isten küldi Jézust, és kiszolgáltatja minékünk, és várja, hogy talán megbecsülik. Na most testvérem, ehhez hozzátartozik az, hogy az Isten történet mi nálunk egyen-egyen nem Krisztussal kezdődik, hanem Krisztussal a csúcsponthoz érkezik. Először nekünk is prófétákat küld az Isten. Hogyha ezt a történetet egészen beszükítjük egy ilyen egyéni ügyre, akkor világosodnak meg a nagyon fontos igazságok. Én azért szeretem annyira a Bibliát, mert egy csodálatos könyv valóban, egyfelől valóságos történelem van benne, de ez a valóságos történelem ugyanakkor szimbólumoknak a sorozata. Minden, ami valóságosan lejátszódott, az egyúttal szellemi jelentést hordoz, szellemi tartalmakat ábrázol ki. Ez a csodálatos a Bibliában, hogy konkrét történeti események olyanok lesznek, ilyen transzparensek lesznek, átfénylik rajtuk az örök igazság. Akár példázat, akár történet, de az egész Krisztus történet is egy ilyen transzparens, egy ilyen átvilágító jelenség, hogy egy ember alak itt jár közöttünk, és átfénylet rajta az Isten. És mondom, most ez a dolgunk, hogy ezt úgy magunkban eldöntsük, hogy hogy is viszonyulunk mi ehhez a fiúhoz, és hogy jobban értsük az ő ügyét, vegyük eszükbe, hogy nem vele kezdődik, hanem előtte. Ahogy a zsidó népnek először küldötte Illést, aztán küldötte Elizeust, aztán küldötte Ézsaiást, aztán Jeremiást, aztán végig a proféták hosszú sorát küldte az Isten, szinte ebben gyakorlatozott az ő népével, hogy hát én is vagyok. Nem akarta megrontani Isten a szőlőmunkások örömét, nem akarta kifosztani őket. Csak azt mondta, egy rész adjatok nekem is, mert hát ezzel fejezzétek ki, hogy tiszteltek engem, mint aki a tulajdonos vagyok a szőlőnek. És a mi életünkre is ezáltal, és nem akar az Isten minket megszegényíteni, kirabolni, rabszolgákká tenni, kizsákmányolni. Az Isten csak emlékeztetőül küld valakiket, hogy vigyázz, azért mégse a tied az egész világ. Azért mégse te vagy a végső gazdája. A világnak, a szőlőskertnek, a te vagyonodnak, a te testednek, a te tudományodnak. Azért van gazdád, küld ilyen emlékeztetéseket. És a történetek sajnos nagyon hasonlítanak egymáshoz. Az örök emberi történet az, hogy az ember birtokba akarja venni az egész világot önmagának, csak neki. És jönnek az egymást követő isteni jelzések, az elsőt csak elutasítják, a másikat már meg is verik, a harmadikat meggyalázzák, megverik és úgy dobják ki, Jézus Krisztus aztán megölik és kidobják a szőlőből. Tehát szinte fokozatosságot érzek én ebben a példázatban, de ezt ki is lehet tapintani, hogyha gondosan olvassuk a szöveget. Minden újabb követtel több gyalázatosságot követtek el. Tehát ez egy félelmetes diagnózis az ember létről. Beleszerelmesedünk ebbe a világba, azt hiszük minden a miénk, és csak magunknak akarnánk az összes jövedelmét, hasznát, gyönyörűségét letarulni, learatni ennek a világnak. És ha az Isten figyelmeztet minket, hogy vigyázat, azért nem az egész a tiéd, akkor kivetjük magunkból, magunk elvetjük magunktól az Isten küldötteit, és ebben a sorozatban a csúcs Jézus Krisztus. Vajon őt is, mint az előzőket? Talán őt megbecsülik. Az Isten fokozza az ő küldötteit, fokozza az ő figyelmeztetéseit, hogy úgy mondjam, ellensúlyozza a dolgokat, mert tényleg kedves a szőlő, édes a szőlőfű, jó dolog szüretelni, jó az enyém a szőlő. De hát az ellentéte az, hogy és Isten, a gazda. Hát jön egy prófét, egy küldött, hát az nem komoly ellentétel. Jön egy súlyosabb próféta, ott már kellene gondolkozni. Jön egy még súlyosabb próféta, ott már mérlegelni kellene. Nem kellene mégis az Istent is komolyan venni, nem csak a szüretet, meg az édes mustot, meg a jó bort, amit a szőlőből lesz, szüretelek és termelek magamnak. És akkor jön Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban van az utolsó úgy ajánlat, az Isten utolsó ellentéte. Annyira beleszerelmesedem ebbe a világba, hogy amikor a végső jön, Jézus Krisztus jön, akkor is azt mondom, hogy nem, ez az örökös, öljük meg őt, és akkor a miénk lesz az egész. Akkor végre nyugalmunk lesz. Félelmetes igazából a történet, és ez a talán, ez tényleg félelmetes lesz, hogyha meggondoljuk, hogy az Isten rám bízza a dolgot. Fokozza az ő jeladásait, az ő jelzéseit, most már tényleg a, hogy úgy mondjam, a lelki életnek a szavaival mondjuk el a történetet, ezt a szimbolikus történetet most már fordítsuk le a lelki élet jelenségeinek a szavaira. Tehát éljük a mi emberi életünket, és megigéz minket ez a világ, ennek a világnak a gazdagsága, a szépsége. Szeretnénk minél nagyobbat markolni ebből a világból, legyen a miénk. És jönnek a jelzések, az Isten jelzések, és hosszú ideig visszautasítjuk, és az Isten fokozza az ő lelki jeladásait. Ilyen nagyon egyszerű szemléltetés engedjetek meg most nekem. Van egy ilyen jelzés mondjuk, hogy Gandhi. Itt mi élünk a világunkat, volt egy Gandhi nevű furcsa ember. Hát, tudomásul veszünk, igen, nagyszerű ember volt, megölték, szegény, sajnos. És akkor csináljuk tovább a mi dolgainkat. Akkor küld egy másikat, mondjuk Martin Luther King. Itt vallunk, keresztjén volt Jézus Krisztusnak szerelmese, megölték őt, szegény Martin Luther King nem érdemelte meg ezt a sorsot. Kicsit ugye a lelkiismeretünket fölpiszkálja, de hát úgy projekciálunk, kivetítjük, hogy azok a csúnya gyilkosok, akik őt meggyilkolták, hát én ilyet nem csinálnék. De gyakorlatilag Martin Luther Kinget is szépen elintézem, és továbbra is az én szőlőfürtjeimet ízlelgetem meg a mustot, ízlelgetem, amit az én szőlős kertemből kipréselek magamnak, és jön Schweizer Albert, és jönnek egymás után élő emberek, közeli emberek, igehirdetések. Fokozza Isten a jeladásoknak a színvonalát, a mélységét, a szellemi erejét fokozza, és én még mindig szerelmese vagyok az én világomnak, Istentől elszakadt világomnak, én akarok gazdag lenni, öljük meg őt, öljük meg azokat, akik a lelkiismeretemben markolnak, akik figyelmeztetnek, öljük meg. És itt vagyunk, testvéreim, mondom, nem a karácsonyi két napja a lényeges most, hanem az az esemény, amire karácsonykor, mint történeti eseményre emlékezünk, hogy tényleg egyszer egy bizonyos Mária szül, egy bizonyos Jézus nevű kisdedet, és így tovább. Ez végül is ide vezet minket, hogy talán megbecsüljük, talán Jézust megbecsüljük. Messze Gandhi fölött, és messze Schweizer Albert fölött, és prédikátorok, és evangelisták, és kedves keresztény hívő testvérek fölött, messze méltető, messze fönt Jézus Krisztus, talán őt megbecsülik, mondja Isten. És te testvérem, megbecsülöd őt? Ez az igazi karácsonyi kérdés. Isten elküldte, kiszolgáltatta. Megbecsülni Jézust, az nem egyszer azt jelenti, hogy elmegyek az éjféli misére, vagy a délelőtti úrvacsora Isten tiszteletre. Megbecsülni Jézust, az azt jelenti, hogy észretérni. Észretérni ebből az igézetből, ahogyan ez a világ megigéz, ennek a világnak az édessége, a gazdagsága megigéz. Észretérni abból, hogy öljük meg a rivális, öljük meg azt, aki kockáztatja az én egyedüli birtokomat, az én egyedüli uralmat, az én gazdagságomat. Öljünk meg mindenkit, aki beleavatkozik az én gazdagságomba. Itt van a nagy döntés, és az Isten nem tudja, hogy mit fogsz dönteni. Képzeld el, nem tudja. Mert annyira komolyan lesz, hogy ember vagy. Dönthetsz úgy, hogy jaj, Isten, bocsáss meg, hogy én az egész szőlőt magamnak akartam. És lehet azt mondani, hogy nem érdekel engem ez a Jézus, hogy én lerohom a tiszteletemet a karácsonyi templomozással, úrvacsorázással, éjféli misével, akármivel, lerohom, és utána továbbra is a szőlős kertet magaménak tekintem, és csak én vagyok ott a gazda. Ez az igazi karácsonyi problematika, testvéreim. Ez az igazi karácsonyi kérdés, hogy talán. És mondom, ezt nem az dönt, hogy hányan mennek templomba, mert akik a templomba mennek, azoknak van igazán feladva a leszke, hogy és megbecsülöd ezt a Jézust. És még egyszer mondom, megbecsülni Jézust, ez azt jelenti, hogy észretérni, a dolgokat újra rendezni, az egész életemet átrendezni úgy, hogy nagyszerű részt kapok én a szőlőből, de azért a gazda nem én vagyok. Nagyszerű ajándékokat kapok az életben, de mégsem az enyém az utolsó szó. Beosztásban élek. Az Úristen ide rendel, azt a feladatot adta nekem, azt a részletmunkát adta nekem. És az, hogy megbecsülni a fiút, az azt jelenti, hogy eligazodni ebben az életben. Az emberieket emberinek mondani, az Isteni Istenének mondani, és isteniként tisztelni, a helyemet megtalálni ebben a világban, és gyönyörűséggel munkálkodni a szőlőskertben. Itt vagyunk karácsony előtt, és itt van ez a talán. Mondom, aki nagyon dogmatikusan gondolkodik, annak ez Isten káromló gondolat, hogy mi az, hogy talán tudja, nagyon jó az Isten. Nem tudja. Én hiszem azt, hogy nem tudja. Nem tudja, és ránk bízza, hogy egyénileg, egyenként beleigazodunk az Isten rendjébe, vagy pedig azt mondja, öljük meg őt, és minden estül egyen a miénk az élet, a világ, a szőlő, a gyönyörűség, az édesség, miénk a világ. áldjon meg Istenünket, hogy a szívünkig hatoljon ez a talán szó, és áldja meg ezt a drága testvéremet, aki az egyik budapesti szószéket karácsonykor el fogja mondani, remélem jobban, mint én, el fogja mondani ezt a talán, hogy emberek, így küldött el Isten az ő fiát ebben a világba, hogy talán megbecsülik. És még egy záró szó, csak az egész világtört, még egy kicsit mondom, hogy megint kitekintve egyéni ügyekről az emberiség ügyére, nem dőlt el a Krisztus kérdés emberiség méretekben. Az se igaz, hogy megbecsüli az emberiség Krisztust, és az se igaz, hogy nem becsüli meg. Forr még ez a probléma. Ki fog forrni ez a Krisztus probléma? Mert voltak hamis Krisztus képek, és az nem baj, hogy azt nem becsülték. Lassan kitisztázódik az, hogy ki is volt az a Jézus Krisztus. És ahogy kitisztázódik emberiség méretekben, hogy ki volt az a Krisztus, úgy kerül az emberiség döntés elé. És most ebben a folyamatban vagyunk, hogy emberiség méretekben tisztázódik jobban, hogy ki volt az a názáreti Úr Jézus Krisztus, Isten fia, ember fia. És amikor az egész emberiség előtt szellemiképpen kitisztázódik, az egyház kerítései messze túlmenő ragyogással, mert ma már a Krisztus ügy messze túllépett az egyház szűkös kerítései, emberiség ügy kezd lenni a Krisztus ügy, amikor ilyen emberiség méretekben fölragyog a Krisztus probléma, akkor dönt majd az emberiség. Ez egy nyitott kérdés, hogy hogy fog dönteni. Nekünk szabad imádkozni azért, hogy jól döntsön, és a mi lehetőség az, hogy mi személyesen, külön-külön jól döntsünk. Úgyhogy légy áldott Jézus, aki jöttél, akit meg lehet becsülni, mert nem nagy trombita szóval, nem korbáccsal jöttél, nem mint egy végrehajtó úgy jöttél, hanem nagyon szerényen, csöndesen, szeriden jöttél, emberek. Hát azért ne felejtkezzetek meg Istenről, aki ilyen kedvesen, ilyen szeriden jött, ezt a Jézus becsüljük meg, és az ő jelenlétében rendezzük át az életünket. És adjuk meg Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császáré, a felebarátnak, ami az övé, magunknak, ami a miénk, és nagyon jól fogunk járni, mert az Isten, ismét mondom, nem kizsákmányol, hanem teljessé akarja tenni az életünket. Imádkozzunk.